nem szabad sírni, kislány. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.
A segítés, az ember tisztelete központi szerepet játszik egy orvos életében. Miért választja valaki a gyógyítást élet céljául?
Valószínűleg mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy betegként vagy hozzátartozóként egy sebész közelébe kerültünk. De vajon gondoltunk-e már arra, hogy a sebész mit érez, amikor bemegy a műtőbe? Tulajdonképpen ott tölti az egész életét. Milyen érzés lehet sebésznek lenni? Egy abszolút intim kapcsolatba kerül az ember az orvosával, és nem tudja, hogy ő mit érez. Megpróbálok erről egy kicsit beszélgetni dr. Vihari Imre érsebész docenssel, akit nagyon-nagyon régóta ismerek, de valahogy ezek a kérdések soha nem kerültek elő. Hogy is lett az, hogy te orvos lettél?
A dolog úgy kezdődött, hogy jó darabig nem akartam orvos lenni, mindig valamilyen más pálya vonzott, hogy éppen nemrég jutott eszembe, hogy gyerekkoromban színész akartam lenni, ami egy eléggé fura dolog volt. Aztán úgy mérnök, fizikus, szóval valami ilyesmi, és akkor olyan érettségi táján dőlt el, hogy hát orvoslás talán, de inkább kutató lennék, ilyen orvos-biológus kutató, és sok minden volt, ami eltántorított. Az egyik ilyen élményem volt, hogy ugye édesapám fogorvos volt, hát két szobával arrébb volt a fogorvosi rendelő, és éppen a bátyámnak a fogát furta, kezelte, húzta, valami történt, és akkor én megláttam egy csepp fért, és rosszul lettem. És akkor le kellett feküdnem az ágyra, és éreztem, hogy hát ez abszolút nem nekem való. Aztán bekerültem az egyetemre, és az egyetemen szép fokozatosan lassan szoktattak hozzá ahhoz, hogy tulajdonképpen az emberi dolgok, vagy az embernek a biológiai lénye, mindazok, amitől egy kicsit irtóztam, féltem, rosszul lettem, ezek a jelenségek, ezek hogyan élhetők át, vagy hogyan tudja az ember egy kicsit úgy átfordítani, hogy az a másik ember hasznára váljon. Tehát először az anatómián ugye csontokkal foglalkoztunk, csontokkal, ízületekkel, de hát az anatóm is nagyon furcsa volt, ugye hát még most is eszembe jut az erős formalin illat, de nem is ez a lényeg, hanem amikor először körbeültük ott a bonzterembe az asztalt, ami körül beszélgettünk, és tanulmányoztunk bizonyos ízületeket, csontokat, ahogy leültünk, hát volt akinek ott egy ilyen pad jutott, volt akinek egy láda tetejére kellett ülni, és akkor egy idő után ezt a ládát kinyitottuk, és ebben ilyen formalinos hullák voltak. Hát attól kezdve senki nem jut a ládára, úgyhogy teljesen átéreztük a dolognak a fonákságát, aztán utána szép lassan visszamerészkedtünk, és úgy lassan megszoktuk a dolgot. Ezek a formalinos holttestek, ezek nem hasonlítottak a valódi holttestekre, és nem hasonlítottak az élő emberekre.
El tudtatok vonatkoztatni?
El tudtunk vonatkoztatni attól, hogy ezek valaha élő emberek voltak, és aztán jött a következő lépcső, amikor az ember átkerül a kormoztanra, kormoztan tanul, és ott hát az első alkalom az, hogy a holttestet boncolják, és engem is borzasztóan megviselt, de volt olyan, hogy az egyik csoport boncoláskor elkezdték boncolni a holttestet, és akkor az egyik kolléganő elájult. Hát előfordul, és akkor valahogy visszanyerte az erejét, visszament, megint elájult, és kiderült, hogy az, aki a boncasztalon feküdt, az osztályfőnöke volt. Hát ez valami egészen szörnyű, mindenféleképpen, tehát orvosként is, hogyha az ember egy beteget kezel, akkor is, hogyha egy közeli hozzátartozó vagy ismerős, aki az érzelmileg jobban kötődik, az egy egészen más szituáció. Úgyhogy, hát szóval szép lassan az ember bevezetődik abba, hogy orvos legyen, úgyhogy mire én elvégeztem az orvosegyetemet, már tudtam, hogy nekem is ezt kell csinálnom, és én is orvos leszek, és
beteget fogok. Sebész akartál lenni?
Először én belgyógyász akartam lenni, mert azt gondoltam, hogy a belgyógyászok nagyon okosak. Ez valószínűleg így is van, de ahova én kerültem, a Szabolcs utcába, ott volt egy nagyon híres sebész, a Molnár Béla, aki azt mondta, hogy a sebész az egy olyan belgyógyász, aki operálni is tud. A sebésznek éppen úgy kell tudni gondolkozni, éppen úgy meg kell tudni ítélni, hogy mikor mit csinál, mit nem csinál, és végül is ez a sebészi sikernek az egyik titka.
Most jutottunk el oda, ami igazán engem inspirált arra, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, hogy egyrészt az, hogy milyen volt, amikor először műtöttél, a másrészt pedig valami kapcsolódik hozzá, hogy milyen érzés egy sebésznek belevágni egy emberi testbe.
Hát a lényeg az, azt gondolom, hogyha az ember azt tudja, hogy valamivel a másik embernek jót tesz, tehát hogyha az van a tudatában, hogy ő most valami jót cselekszik, akkor sok mindenre képes. Szóval, hogyha egy sebész, aki tudja, hogy mikor mit kell csinálni, valami olyat tesz, ami átmenetileg a betegnek fáj vagy kellemetlen, de tudja, hogy végül is ezzel a beteg javát szolgálja, akkor azért megteszi.
Jó, hát de ezzel meg tudod magadnak magyarázni.
Igen.
De effektív emlékszel arra az érzésre, hogy először belevágni.
Hát, amikor először operáltam, ez egy nagyon fura szituáció volt. Volt egy ismerős sebész, egy kitűnő sebész volt, Herceg Tibor, és első éves koromban én ott voltam gyakorlaton a Margit kórházban, ahol ő volt sebész főorvos, behívott a műtőbe, ott nézelődjek, és aztán volt egy valami kis lipóma, fibróma, nem tudom, bármilyen kis apróság, és azt mondta, hogy akkor ezt te fogod csinálni, de teljes csönd legyen, itten a beteg nem tudhatja. Úgyhogy a beteg le lett takarva, és odaálltunk, bemosakodtam, stb. Hát olyan izgalomban voltam, hogy őrület. És a dolog először is azzal indult, hogy kezembe adták a szikét, és én balkezes vagyok. Átvettem a balkezembe, és akkor a műtősnő felsóhajtott, vagy nem tudom, hangot adott ennek, balkezes. És akkor a főorvos mondta, hogy csönd legyen. Akkor a műtősnő gyorsan a tűfogót mindent áttett a balkézre álló módba. És a műtét úgy zajlott, hogy a Herceg Tibor egy nagyon nagy darab ember volt, hát mondjuk én sem vagyok túl alacsony, ő egy fejjel magasabb volt nálam, és egy jókora testes ember. Ő megfogta az én kezemet, amiben benne volt a műszer, és a kezemmel együtt ő irányította, és mondta, hogy én hagyjam. Úgyhogy az első műtétem az így zajlott, hogy én hagytam, és akkor a műtét az véget ért, én lerogytam a végén, úgyhogy nagy lelki teher volt, egyébként nagyon-nagyon megviselő tud lenni az a lelki teher, amit az ember a műtét kapcsán átél, mert hiszen ott pillanatok vannak adva arra, hogy az sikerüljön, vagy ne sikerüljön.
Hát azt gondolom, előre megtervezel egy műtétet, de akkor is érhetnek váratlan dolgok.
Igen, tehát ember előre tudja azt, hogy mi hogyan fog zajlani, azt meg kell tanulni a kezdetén. Még a Littmannnál többé-kevésbé vizsgázni is kellett belőle, mielőtt az ember az első műtétet csinálta, egy néhányat látott előtte. Tehát ez annyira elvonják ezek a részletkérdések az ember figyelmét attól, hogy tulajdonképpen itt egy élő emberről van szó, hogy nem is gondol bele. Akkor, amikor a beteg le van takarva, úgy mondjuk, hogy izolálva van, ha semmit nem lát belőle az ember, csak azt a műtéti területet, ami úgy néz ki, mint ahogy a műtéttani könyvekben az le van rajzolva. Tehát könnyű elvonatkoztatni attól, hogy itt egy élő emberrel van dolgunk.
Ja, de az is mozog.
Az is mozoghat valóban, de akkor, amikor az ember a bőrt már átvágta és kinyitja a sebet, akkor már egyáltalán nincs olyan megszokott emberi kép a dolgoknak, mint amivel az ember az utcán találkozik, tehát egészen más érzelmeket kelt, mint amúgy. Tehát az első mozdulat, amikor az ember a bőrt átvágja, ha valakinek érzelmei lehetnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor ez az a pillanat. Az érdekes az, hogy rendszeresen, annak idején még a Szabolcs utcában jöttek be kisnővérek, és hogy hát menjenek be a műtőbe, és lássák, és a többi. És emlékszem arra, hogy ennek a menet az volt, hogy akkor műtétet elkezdjük, akkor van egy hasítás, kibudjon egy kicsit a vér, és van egy koppanás. A koppanás az a kisnővérnek a feje, aki elájult szegény. Úgyhogy ez a rutin volt, akkor őt kiszállítmányozzák, akkor ő összeszedi magát, visszajön, stb. Szóval ez egy borzasztó dolog, ugye kisnővér az azt jelenti, hogy 15-16 éves kor körül, fiatal, sovány, alacsony vérnyomás, pillanatok alatt leesik a vérnyomásra, úgyhogy elájul.
Az az osztály, ahol te voltál, ami sebészet volt, egy idő után specializálódott szívsebészetre. Volt részed szívműtétben?
Voltam szívműtétben, viszonylag sok szívműtétben voltam, asszisztensként, tehát a szívműtétet nem csináltam, tehát annak az egésznek a lelki terhét én nem viseltem, de azért a kollégákkal nagyon sokat beszélgettünk, és láttam az ő problémáikat, és bizony az egy nagyon súlyos probléma, tehát az, hogy valaki azonnal látja a munkájának az eredményét, vagy a kudarcának az eredményét, a kudarcát, hogy ha valami nem sikerült, akkor az ott azonnal megjelenik. A beteg ott marad a műtőasztalon, vagy egy-két napon belül meghal. Tehát azért ez egy szörnyű dolog. Míg az egyéb műtétes szakmában azért jócskán van lehetőség arra, hogyha valami nem úgy ment, nem úgy sikerült, akkor mégiscsak korrigálni lehessen.
Egy idő után te áttértél az érsebészetre.
Igen, én átértem az érsebészetre, és most már csak a viszerekkel foglalkozom, és hát tulajdonképpen ebben nagyon szerencsés vagyok, mert az utóbbi 20-30 év az ebben a témában egy forradalmi változást hozott, és egyre újabb módszereket próbálunk ki, és egyre nagyobb sikereink vannak, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szerencsés, hát ezt előre nem tudtuk, hogy ez így lesz, egy szerencsés változtatás volt.
És egy kevésbé véres helyzet, mint a...
Kevésbé véres helyzet, hát most már ugye meccések nincsenek egy viszérműtétnél. Régen, amikor az első viszérműtéteket láttam és csináltam, az egy véres műtét volt, tehát ott óriási nagy tágult ereket fejtettünk ki a bőr alól, és ha abba belemetszett az ember, vagy lefogta, hogy valami, akkor ott spriccelt a vér, és hát egészen horrorisztikus, ilyen hentes munkának tűnt, és manapság pedig egy fél óra alatt megvan az egész, egy csepp vérrel, vagy anélkül, ultrahanggal követjük, kisincsítva semmi, tehát ez most ahhoz képest egy csoda.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszintén megnyíltál nekünk. Dr. Bihari Imre érsebész docensre kéri, hogy beszélgetett.
Rendhagyó születésnapi köszöntő hangzik el a következő interjúban.
Korunk előrehaladtával az idő múlását és szülői munkánk eredményességét a gyermekeinken, unokáinkon vesszük észre. A tanári pálya sikerét is a felnőtté váló tanítványok tanulásban, munkában elért eredményeiben követhetjük nyomon, ha szerencsénk van és egy településen lakunk, vagy elég időt fordítottunk a velük való kapcsolattartásra. Nekem megadott az a lehetőség, hogy külső szemlélőként figyelhettem meg Békés Gyöngyi énektanári, az Újbudai Ezüstkarba pedig vezetői munkájának minőségét. A keze alatt formálódó tanítványok pályaválasztását, zenei tehetségi kibontakozását, a kórus fellépésein való sikeres szereplésüket. A tanítványokkal hallható felvétel a tanárnő jubileumi születésnapjára meglepetési ajándékként készült.
Albertfalva nagyon kellemes, szép hely, a 11. kerület része. Itt beszélgetek egy régi ismerőssel, az egyik interjú alanyjal 9 évvel ezelőtt találkozhattam, amikor még a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulójaként Békés Gyöngyi karnagy vezetésével egy fotókiállítás megnyitóján szerepelt. Hámori Belián, mi történt 9 év alatt veled?
De én akkor 12 éves voltam, de nagyjából ez volt az időszak, amikor én eldöntöttem, hogy a zenei pályát fogom választani, és zenészként engedtem majd a mindennapjaimat. Békés Gyöngyi néni is nagy szerepet játszott egyébként ebben, és még ő előtte Kléber Mária néni. Úgyhogy nekik nagyon hálás vagyok, nem is csak a szakmai dolgokért, hanem én emberileg rengeteget kaptam tőlük. Ilyen a Gyöngyi nénitől is nagyon sok koncert lehetőséget kaptam, helyet és teret a fejlődésre, vagy arra, hogy megmutassam, hogy miben vagyok jó, vagy sokkal inkább az, hogy mi az, ami engem teljessé tesz, hogy mit szeretek csinálni. És És aztán ennek is, meg sok minden másnak a hatására, aztán így a zenei pályát választottam.
Hogy kezdődött ez a te zenei pályád?
Engem a szüleim nem is zenei osztályban szántak, hanem ebben a Bárdos Lajos Általános Iskolában felvételit hirdettek a két tannyelvű szakra. Volt valamilyen kiskapu, hogyha valaki elmegy a zenei felvételire, de nem veszik fel a zeneire, az automatikusan bekerül a két tannyelvűbe. És akkor nekem még megvan ez az emlék, amikor én legózom a gyerekszobámban, és a szüleim mondják, hogy hát most menjünk felvételizni a zenei osztályba. Elmentünk, és akkor ott volt Bali Mária néni, a későbbi osztályfőnököm, meg az énektanárnő Kléber Mária néni, és mondták, hogy hát feltétlenül maradjak a zenei osztályban, és semmiképp nem a két tannyelvűbe menjek. És akkor így indult, és aztán Mária néni volt az, aki először másodikos koromban ilyen csoportos furulya órákat kezdett el nekünk tartani. Viszont onnan kiemelt, és elkezdett nekem a saját szabad idejében délutánonként a csoportos órákon kívül nekem egyéni órákat adni furuljából. Aztán valamikor észrevette, hogy pötyögök a zongorán, és akkor felhívta édesanyámat, és behívta őt az iskolába, megfogott kettőnket, berakott az autójába, és akkor elvitt engem Héra András tanárúrhoz a Weiner Leo zeneiskolába, aki aztán fel is vett engem, miután meghallgatott, és hozzá 10 évig jártam zongorára, 6 évet ugye a zeneiskolába, és aztán zeneművészeti szakgimnáziumban nyertem felvételt, és ott is András bácsi volt a tanárom, és hát Mária néni, ha így kronológiai sorrendben megyek, akkor Mária néni, Gyöngyi néni, és aztán ezt az egészet így összefogva András bácsi voltak azok, akik nekem így ezt a zenei pályát.
Nagyon szépen összefoglaltad, tehát a lépcsőfokok a fruja, a zongora. Ahhoz képest én most azt láttam, hogy te egy kórus lezényelsz. Mert mi történt közben?
Így van, közben az történt, hogy ez a zongorázás, ez egy nagyon intenzív, ugyanakkor egy nagyon komplex valami lett, és egy ilyen, hát úgy érzem, hogy egy nagyon átfogó tudást kaptam én. Korábban is dolgoztam már kórusokkal, amikor a gimnáziumban ilyen 9-10. Osztályos voltam, akkor elkerültem a Budapesti Akadémiai Kórus Társasághoz, ott sok próbát tartottam, stb. És aztán végül ebből lett az, hogy elkezdett nagyon érdekelni a vezénylés. És 12-ben végül nem csak zongora szakra, hanem zenekari vezénylés, tehát karmester szakra is felvételiztem a Zeneakadémiára. És akkor ebből lett végül az, hogy hála Istennek felvettek, és akkor azóta most 3. éves vagyok a Zeneakadémián karmesterszakon, és idén fogok majd alapdiplomázni, aztán pedig mesterszak.
Nagyon sok kitartás, szorgalom és gyakorlás kellett ehhez. A karmesteri ténykedésedhez hozzátenném, amit én kívülállóként tapasztaltam, Gyöngyűvel kapcsolatban, tanárnőtel kapcsolatban, ahogy ő összefogta a kórust, ahogy a szólamokat dirigálta, vezényelte, az nem csak szakmailag volt első osztályú minőség, hanem látvány szempontjából is. Tehát ő nem csak a szakmai részét, hogy mikor lépsz be, hogyan csinálod, hanem a technikai részét is nagyon szépen csinálta. Hogy jó volt nézni a kórus és a karnagy együtt mozgását, együtt éneklését. Ez nem hathatod rád, mert amikor téged látlak, akkor mindig eszembe jut, hogy Gyöngyi is ugyanilyen szépen csinálta.
Biztos, hogy van hatása Gyöngyi néninek az én zenei ízlésemre, az én mozdulataimra, az, hogy hogy állok hozzá egy-egy darabnak a megtanulásához, de még ennél is fontosabb az egésznek az emberi oldala. Szerintem abból én sokkal többet kaptam, és sokkal többet tanultam.
Nagyon szép gondolatok ezek tanítványként, és remélem, hogy következő években, évtizedekben ugyanígy gondolsz majd rá, hogy most ez elhangzott. És akkor van itt egy másik tanítvány, kivel beszélgetek.
Zomboriné Fodor Adrián vagyok. Az én kapcsolatom Gyöngyivel egy kicsit régebbre nyúlik vissza. Én is a Várdas Lajos általános iskola és gimnáziumba jártam, akkor még nem volt két tannyelvű része, én sem zenei tagozaton jártam oda. Teljesen véletlenül csöppentem bele az ottani Véndiák kórusba, és ismertem meg Gyöngyit, aki az ő szabad idejét rááldozva hajnalonként 0. órában tartott nekem hangképzéseket. Általános iskolában már első osztályban elkezdtem párhuzamosan furulyát és zongorát tanulni, és emellett énekeltem ott is egy kis kórusban. Amikor elkerültem gimnáziumba, akkor viszont az én szüleim nem annyira támogatták a zenei pályát, hanem inkább a tanulásra próbáltak irányítani. Ezért én mindig a szabadidőmből próbáltam lecsitni egy kicsit, hogy tudjak a zenével foglalkozni. Gyöngyi segített nekem a hangképzésekben, behívott a Véndiák kórusba, akkor még aktív diákként támogattam a Véndiák kórus.
Akkor találkozhattuk, mert én Gyöngyivel egy olyan évvégi koncerten találkoztam, ugye most már lassan 10 éve, ahol a Véndiákok is felléptek, akkor alkalmasított voltál.
Igen, illetve a Gyöngyinek volt egy másik kórus is, ahol ő énekelt, ő nem karnagy volt, hanem tagja, a Farkas Ferenc zeneiskolának az igazgatója csinált egy kórust, és oda hívott engem, amikor én elvégeztem a középiskolát, és csatlakoztam ahhoz a kórushoz, ott 10 évig voltam tagja annak a kórusnak, és közben beiratkoztam a zeneiskolának a magánének tanszakára is. Úgyhogy így elkezdődött az egyéni éneklésem, elég sok fellépésen vettem részt a Zeneakadémián, többek között voltam népdalversenyen, énekversenyen, volt, ahol eredményesen is sikerült szerepelni.
Egy régi kedves ismerőssel beszélgetek, akit már 9 éve ismerek. Mutatkozz be, légy szíves!
Varga Bernadett Violettának hívnak. A Szinyei Mese Pál gimnázium tanulója vagyok, és mellette a Tóth Aladár zeneiskolának a növendéke. Azt mondhatom, hogy az egész pályafutásomat Gyöngyi néninek köszönhetem. Gyöngyi nénit kiskorom óta ismerem, amikor még a Lermenyosi Bárdos Lajos kétanyelvű általános iskolába jártam. Alsó tagozatban kerültem oda, és amikor felső tagozatos lettem, megismertem Gyöngyi nénit, aki már régóta ott tanított. Ő vezetett be az éneklés és a zene világába. Ő volt az énektanárom. Nagyon sok mindent köszönhetek neki, mert megszeretette velem a kórus éneklést.
Igen, hallottam a kórus éneklésedről, de hallottam, hogy egyedül is tudsz énekelni, magánénekesként is szerepeltél már. Általános iskolás korodban is részt vettél énekversenyen, és nagyon jó helyezést értél el. Mikor volt ez?
Igen, ez igaz. Régóta néptáncolok, és ezzel egy időben jött a népdal éneklés is. Gyöngyi néni volt az a személy, aki ezt éltette és táplálta bennem, és megpróbálta minél jobban felszínre hozni és megmutatni az embereknek a tehetségemet. Emlékszem, a Tiszán innen Dunántúl országos népdalének versenyen indultam. Alsó tagozatban még csak a kerületi és az iskolai népdalversenyre volt lehetőségem eljutni, ahol 3-szor sikeres eredményt értem el, megnyertem. És amikor felső tagozatba kerültem a budapesti versenyre és az országos részére is kijutottam. Gyöngyi néni volt a felkészítő tanárom, aki végig mellettem állt és támogatott ezen az úton, és végül az ő segítségének köszönhetően nyertem aranyminősítést, első helyezetet az országos versenyen.
Mit érzel egy ilyen verseny után, amikor lecseng a verseny, és tudod, hogy díjazott lettél?
Hát elképesztő élmény volt, mert azzal tisztában voltunk, hogy különleges hangon van, de hogy ennyi emberhez eljut, és ennyien értékelik azt, ami bennem van, hisz akkor még kicsit tapasztalatlanabb voltam, 12-13 éves lehettem. Mégis kaptam egy jó visszajelzést, ami elindított engem egy magabiztos úton, és tudatta velem azt, hogy igenis helyem van ezen a téren, ebben a műfajban, és így Gyöngyi néni által is nagyon sok támogatást kaptam.
Mi az, amit tovább tudtok vinni, és biztos, hogy a tanárnőtől, Békés Gyöngyitől kaptátok? Lehet ezt így sarkítottan kérdezni?
Egy ilyen szeretetteljes légkör, atmoszféra, ami ezt az egészet körbeveszi, és tényleg ez számomra sokkal többet adott, és ez sokkal fontosabb, mint az, hogy én szakmailag miket kaptam meg, hogy ez az én karrieremet hogy építi. Nekem ez mindig sokkal fontosabb volt, és bízom benne, hogy a jövőben is az lesz, hogy én emberileg hogyan épültem.
Gyöngyinek a hihetetlen zenei rádi szeretete és alázata, és az ezzel kapcsolatos emberekkel is való szeretete az, ami bevonz minket, és itt tud tartani ezen a pályán.
Békés Gyöngyi tanárnő tanítványaival, Varga Bernadett Violettával, Zomboriné Fodor Adriennel és Hámori Beliánnal Ámen Dzsóka beszélgetett.
Mai adásunk végére értünk. Munkatársaim voltak Ámen Dzsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe cba.media/60-túl. A következő adásunk március 1-én lesz. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a mai adás.